Végtelenül. Amióta ketten maradtunk Annával, mindig a szobámba húzódok be kávézni. Kínos volna Annával kettesben ülnöm a konyhában. Néznénk egymást gyanakodva, amikor bök már ki valamit a másik. És mit akar velem mondani? Hova akar kiukadni? Ha egyikünk se szól, az még nyomasztóbb. Megfőzöm a kávét, kitöltöm az Anna részét, az enyémmel pedig mielőbb eltűnök a szobámban. Néha a kávét is itt főzöm meg. Az asztalon könyveket, jegyzeteket rakok szét. Ez a vargy, dolgom van. Ezt kezdetben jeleztem néhányszor Annának. Utóbb már nem is kellett semmit mondanom. Nem jött utánam. Hátradülök a széken, lábam a heverőnek támasztom, nézelődöm ki az ablakon, belelapozgatok egy-egy könyvbe, folyóiratba. Lassan, élvezettel szívom be, és fújom ki a cigarettafüstöt. Vagy hanyat fekszem a heverőn, hasamra helyezem a hamutartót, mellé a kávét. A csészefeneke forró bélyeget nyom az ingen át a bőrömre. Így mindenből kikapcsolódva néha megrezzenek, nehogy benyisson Anna. Zavarna, ha váratlanul betolakodna. Ellenszenves nekem Bodó Gerzson. Szeretném, ha csupán ellenszenves lenne Fruzsina férje, mert az ellenszenv az ugyebár csak átmeneti érzés, és vonzalom már rokonszenvé is változhat. Ellenszenves. Ennyi az összes érvem Anna és Fruzsina miértjeivel szemben. És ezzel hagyok egy lehetőséget, még meggyőzhetnek. Még véleményt változtathatok. Őszintén szeretném, ha csupán csak ellenszenvet érezhetnék. De utálom. Minden sejtemmel utálom Bodó Gerzsont. Olyan súlyos ez az utálat, mintha nemzedékek egész során halmozódott volna fel, hogy engem végül szétpukkasszon. Érthetetlen. Fruzsina Bodó Gerzson mellett fogja leélni az életét. Mindenképpen meg akartam akadályozni. Nem sikerült. Fruzsina hevesen fellángolt ellenem. Ha valahonnan nagyon messziről, távolról szemlélhetném, talán szimpatikusnak is tűnhetne kellemes, vonzó fiatalembernek. Távolról, vagy ha fényképen látnám. Addig nem zavart, amíg szombatonként nálunk szórakozó fiatalok seregéből, a vidám szimpatikus gyerekek közül Fruzsina mellé nem tolakodott. Persze már nem volt olyan egyszerű a dolog, mint amikor az iskolások te a délutánjain szorongtam a sarokban, hogy vajon Fruzsinát felkérje táncolni valamelyik bátrabb lurkó. Felnőttek voltak ezek a gyerekek, nem is túlságosan fiatalabbak nálam. Bodó Gerzson miatt nem találtam velük a hangot. Nekem Bodó, maga fiatalember, volt, ezért aztán társaival is így kellett érintkeznem, ami távol tartotta őket tőlem, s furán néztek rám, hiszen Annával úgy beszéltek, mint maguk közül valóval. Talán különcnek tartottak. Az is lehet, sejtették, hogy Bodó az ellenszenves viselkedésem oka. Lassacskán elmaradoztak. Különben érthető volt, hiszen Fruzsina és a fiatalember már csak egymással voltak elfoglalva. A fiatal ember kezdetben kézzel-lábbal kapaszkodott, hogy szimpátiát keltse maga iránt. Logikus lett volna, hogy megkedveljem, hiszen az egyetemen mellékszakként történelmet tanult, és ez nekem a gyengém. Könyveket gyűjtök, mindent összeolvasok, s szívesen szóba elegyedek ilyen témákról. Vele azonban nem tudtam. Ő nem tudott velem. Beszélgettünk hosszabban. Bőségesen elég volt nekem ez az egy alkalom. Könyveim között keresgélt, leszett őket a polcról, szóba elegyedtünk. Meglepett a tudása, de még inkább a történelmi érzék teljes hiánya. Ez az ember, ez a majdani történész nem tudta, mi az, hogy történelem. Akkor váltotta ki belőlem a fickó az undort és teljes ellenszenvet, amikor történelmi téma ürügyén elmondta, hogy nekik még megvan a nemes levelük. Otthon őrzik a ládában. Ne hülyéskedj, kacagta el magát Rozsina, mintha egy ősrégi fűzőt vagy 200 éves női bokáig bugyogót látott volna. Apám történelmi érdeme, hogy az 50-es években nem semmisítette meg, volt bátorsága megőrizni, annyit ér, mint kutya farkán a vitézkötés. Kacagtak. Én nem tudok velük kacagni. A vadkommunista 50-es évek nincsenek messze. Itt van a közvetlenül a hátunk mögött, egyenesen a hátunkon, nyomasztó teherként. Legfennebb a nemes levél őrző hősök tetszeleknek mindenféle pózokban. Kacag a könyvespolc mellett Bodó és Fruzsina. Kacagják a Bodó papa hősiességét, és én nem társulok. Lopva, ám alaposan megfigyelem a fiatalember arcát. És úgy rémlett, hogy valami halvány, alig-alig, de mégis észlelhető büszkeséget látok rajta. Valami nemes levél igazolta történelmi gőgöt. Nem ér semmit az az izé, de lám mégis van, és hát ugye volt ilyesmit. Lehet, hogy tévedtem. Nem tehetek róla, de olyan szilárd bizonyosságnak érzem, hogy számomra a fiú többé nem lehet rokonszenves. Kisiparos papa, akinek most is jól megy, akinek egy-két forradalmi év kivételével mindig is jól ment. Lányát fényesen férhez adta, és a család reménysége egyetemen. Épp Fruzsina után mászkál. Kirúgom egyszer innen ezt a tulkot, fenyegetőztem Annának. Mi bajod vele? Ügyes, okos gyerek, ellenszenves, mondtam, bár legszívesebben ordítottam volna. Rühellem, érted? Rühellem! Apróságokon tört ki a háború. Valahányszor nálunk volt, alig vártam, hogy eltűnjön, menjen már a fenébe, Bodó. De most megkönnyebbülten sóhajtottam is. Na végre! Micsoda tulok ez, apám! Figyeltétek? Hogyan ette a csokoládét? Hogyan ette? Kérdezte Fruzsina kihívóan, izgatottan, és mégis olyan elszántan, hogy látszott, régóta készül kipakolni. Hogyan ette? Hogy a Gáspár Áronka kifinomult ízlését annyira megsértette. Annára néztem. Fruzsina kihívóan várta a válaszomat, igyekeztem nyugodtan előadni. Nem az én finom vagy durva ízlésemről van szó, hanem arról, hogy egy ember jelleme mennyire benne van legjelentéktelenebb mozdulataiban is. Egy ellenszenves, kellemetlen pacáktól még az is ingerlő és bosszantó, ahogyan kibont és megeszik egy csokoládét. Anna elfehéredett. Fruzsina kipirult. Én megnyugodtam. Egy rendes ember a kezébe vesz egy csokoládét, kibontja, tör belőle, eszi, amíg elfogy. Elfogyasztja. Emberien civilizáltan. Az étel iránti tisztelettel hiába bámulsz. Van ilyen. 50 évvel ezelőtt még keresztet vetettek a kenyére, mielőtt megszegték. Ne áhítattal, még csak ne is tisztelettel, hanem egyszerűen, emberi mozdulattal vegye kezébe azt a darab csokoládét, nem mint egy habzsoló disznó. Én, amikor egy ilyen pacákot látok, mint ez a te lovagod, mint ez a ló, elmegy az étvágyam. Ezek a fékezhetetlenül önző, ezek a gátlástalan jellemek. Megdöbbentő. Kezébe veszi a csokoládét, könnyű volna kibontani a papírból, egyszerűen szét kellene hajtogatni. Nem! Ő keresztül hasítja, tépi a papírt, szétszaggatja ujjal, foggal a sztaniolt. Még jó, hogy azt is nem eszi meg. Szólna a fene, ha tudnám, hogy legalább 3 napja éhezik, de talán éppen pár perccel ezelőtt lakott jól. Ez teli hassal is így bont fel egy csokoládét. Az ilyen jellem nem tudja fékezni önzését, az ösztönök munkálnak benne, habzsol, átgázol mindenem, mindenkin. Ezek elkényeztetett nemes csemeték! Mi bajod van vele? Fruzsina szinte gyűlölködve kérdi. Semmi bajom, csak ki nem állhatom! Baja pedig éppenséggel neki van, nem nekem! Az ilyen ember, apám, az ilyenekből lettek a fasiszták, a hóhérok, az ilyenek! Akik a te elméleted szerint bontják fel a csokoládét, azok mind, ugye? Ez csupán felületi jel! Az ilyen ember! Mondtam. Agyamban rendeződni kezdett a kifejteni való, hogy a csatatér másik felén álló Fruzsinának felfedjem véleményemet erről az emberről, elemezzek, bizonyítsak, a hajszálait is ellenszenvessé tegyem. Mi bajod lehet vele, te jó Isten, mi bajod? Ismétli Fruzsina, de már szipogva. Hirtelen a fotelbe ül, és zakog. Mi bajod? Mindezt hajtogatja. Fejemben romba dől az épülő szónoklatom, rohanok a síró Fruzsinához, hogy megvigasztaljam. Nem állunk már szembe dühösen, inkább csak egymás mellett, elkeseredetten. Anna fáradtan, lemondóan ránk néz, és magunkra hagy. Mesélj, Fruzsina. Nem bántani akarlak, hanem védeni most is, mint mindig. Úgy hittem, fel tudlak vértezni, de nem. Te is védd magad, de csak én védjelek. Őrizkedj ettől az embertől, tönkretesz. Mi bajod lehet vele? Micsoda rémeket vettél be a mindent felnagyító, képzelődő agyadba, vénasszonyos, feminin agy! Engem te nem tudsz megsérteni. Nem tudsz kihozni a sodromból. Nem tudsz magadra haragítani. Össze fogunk házasodni. A hülyeségeid nem érdekelnek, de tudd meg, rosszul esnek. Mindig is túlságosan óvtalak, Fruzsina. Talán nem kellett volna. Akacs vagy. Nyilván összeházasodhattok. Csinálhatok, amit akartok, de távol tőlem. Nem akarom látni, mint megvert kutyaként egyedül kell majd összeszed magad, ha tudod. Engem nem fenyegetsz meg. Itt hagylak, és úgy is összeházasodunk. Fruzsina szárazon elszántan közölte. Hagyd azt az embert el a világ fiatal fiúkkal, keresd közülük hozzád illő élettársad. Persze, hogy te tudod, legjobban kiillik hozzád, de én is tudom. Talán jobban, mint te. Fruzsina nem figyel rám. Beszélhetek neki. Minden hiába. Válasz Fruzsina egy olyan embert, aki más, mint ez az íztelen marha. Ez a nemes fióka magával hozta az anyja hasából a butaságot és a gőgöt. Mellette kín lesz az életed, a rettegés. Mi lesz, ha összevesztek és lecigányoz? Mi lesz veled emellett a tulok mellett? Fruzsina zokog. Nem lehet vele beszélni. Azt hajtogatja, hogy elmegy és hogy aljas vagyok. Mintha a kislány Fruzsinát megvertem volna. Mintha eltitkoltam volna valamit, amit más gyereknek szabad, csak neki nem. Mindent szabadott neki. Anna sokszor meglepődik, hogy egy ilyen fickó, mint én, mindent képes megengedni, Semmit sem tilt Fruzsinának. Épp csak védje meg magát, ismételgettem Annának. Utálom a cigányokat! Magyarázta 12 éves Fruzsina, hogy miért nem volt hajlandó Lakatos Jancsival táncolni az iskolai ünnepélyen. Anna elhűl, és egész testével mozdulna, hogy csillapítson. De miért kellene engem Anna csillapítson? Én is utáltam például még az édesanyámat is, mondtam megértően a kamaszodó Fruzsinának. De ő nem utált engem, teszem hozzá csodálkozva, így hirtelennyében. De fontosabb, hogy olyan bocsánatfélességet kértem Lakatos Jancsitól és az apjától, hogy ne haragudjanak rád. Annára nézek. Igen, így volt. Fruzsinára nézek. Csodálkozik. Nem viselem el, hogy utáljanak téged. Védd magad. Mindig mindenkitől védd magad. Azt mondtam Lakatos Jancsinak, hogy ebben az életkorban a kislányok azzal utálatoskodnak, aki tetszik nekik. Azt mondtam Lakatos Jancsinak, hogy biztosan tetszik neked. Nekem? Fruzsina szeme felakad, egyszerre kacagna és sírna. Már nem utál. De utálhatod. Elmúlik az utálat. Nem múlik. Mindegy. Csak az nem újjék el, hogy örökké védd magad. Nem engedtem végtelenségig elhúzódni és függőben hagyni a helyzetet. Nem fogsz sehová menni, itthon maradsz, azt a takony bodót pedig többet nem akarom itt látni. Részemről a téma lezárva, Fruzsina is felugrott, csattant a hangja. Elmegyek! Ki vagy te nekem, hogy dönteni merészelsz helyettem? Mindig védelemre szorulónak tudtam Fruzsinát. Kiszolgáltatott lesz. Nem fogja tudni védeni magát. Én sem leszek mindig, hogy védjem. Védened kell magad, mindenkitől védelek, az Úristentől is, magamtól is, testvéreimtől is, most indulok, hogy kivégezzük nagyapádat, saját magadtól is meg kell védjelek, amíg meg nem tanulod, hogy örökké védd magad. Eljön egy pillanat, és attól kezdve nekem nagyobb szükségem van Fruzsinára, mint ő neki rám. Mintha hátra levő éveimre kellett volna kikoldulnom Fruzsina ragaszkodását. A gyengének, az erősebbhez, a szeretetre méltóbbhoz dörgölőzési ösztönét véltem tetten érni magamban. Míg kislány volt, képzelődhettem mellette. Most emberismeretemtől független ember dönt. Hát akkor én tőlem elmehetsz a fészkes fenébe! Fellobbantam. Aztán már nem volt, mit mondanom Fruzsinának. Nem értjük egymást. Nem értem. Sajnálom őt. Védem. Nincs veszélyérzete, életismerete, csak óriási önbizalma. Nehogy egyszer meginogjon. Ez a gyerek irigylésre méltó, védtelen. Emellett a Bodó Gerzson ember mellett a védtelen Fruzsinával mi lesz? Összeházasodtak. Az egyetem bent lakásában a házasoknak fenntartott emeleten kaptak egy szobát. Hozzánk nem járnak. Anna látogatja őket. Ő az anyakönyvvezetőnél is volt, mikor megesküdtek. Egyre több kávét iszom egymagamban. A magányos kávézás ünnep. Behoztam az asztalomra a cukortartót és a jínai kávéskészletet. Eddig kerámiából ittuk a feketét, újabban ragaszkodom a csillogó üvegcsészékhez. Egy kristályhamutartó áll mellettük. Átlátszó holmival van tele az asztalom. Az öt csészén ötféleképpen görbül el arcom villogó tükörképe. Átnézek a kristályhamutartón, csodálatos a térképzet, a térillúzió, mintha miniatűr, valóságosnak tetsző gótikus ívboltokból épített alagút csillogna előttem. A hamutartót mindegyre tisztára mosom. Anna csodálkozva figyeli. Ezzel nagyon tud dühíteni. Visszamegyek a szobámba. Szeretném magamra zárni az ajtót. Egyik nap, amikor Anna elment itthonról, bizonyosan megszokásból, bezárta maga mögött az ajtót. Eddig otthon voltam. Én már bezárva. Felszabadultam, mászkáltam a szobában, konyhában, előszobában. Megborotválkoztam, fogat mostam, tiszta inget vettem, nyakkendőt kötöttem, főztem egy kávét, az asztalom mellett széken himbálózva kávéztam. Aztán felálltam, becsuktam és bezártam a szobám ajtaját is. Nagyon kellemes volt így egyedül, két bezárt ajtó mögött kávézni, cigarettázni. Aztán felálltam, és kizártam a szobám ajtaját. Nem akartam rajta kapott kisgyerekként abban a pillanatban felugrani, amikor Anna kulcsa megcsörren a bejárati ajtó zárában. Olyan tisztán látom magam előtt Fruzsinát, mint a kristályhamutartó szellősbolt ívsorát. Éles a hangja, amint felcsattan. Ki vagy te nekem? Legközelebbi hozzám tartozom. Erős köteléket szeretnék, több szálból font kötelék kapcsát, melyek széthúzhatatlanok. Senkim sincs. Annát kamaszkorom végén ismertem meg. Fruzsina születésünk előtti időkből kötődik hozzám. Az idő milyen örvényei dobták egymás mellé. Családba. Képzeletbeli családba. Talán csak az én képzeléseimbe vagyunk rokonok. Talán semmi köze Fruzsinának bátyámhoz. Talán mégis. Mindenképpen, minden áron szeretném, ha szétázhatatlan köteléket éreznénk. Talán Bence megnevezhetetlennek vélt betegségének sem a megfelelő megnevezésére találtam rá, évekkel ezelőtt folyóiratok, könyvek, íróasztalom zárt fiókjába rejtett lapjaival. Talán semmi sem igaz a képzelődéseimből, melyekkel körülvettelek, ha semmi sem valós. Csak a szédület. Akkor is a legsúlyosabban igaz, hogy mindenem te vagy, Fruzsina. Nem szabadna ezt tenned velem, mert nem szabad megtagadnod engem. Minden szétágazik, szétmálik körülöttem, inog. Akár a kristályhamutartó alagútjában a fény. Szédülök. El kellene mennem valahová. Szigetek kerülete mentén úszom, hátamra kötözött ajándékaiddal, megszorított kezed gyűrűivel. A hátamon fekszem, eláznak a papírcsónakok. Minden elázik. Kijöntöm a kávét a csillogó csészébe. Kesernyi és gőz, kávépára árad. Átitatja a polcaimon sárguló lapokat. A live-ban a következő érdekesség. március 10-én Kanadában, Aiken városában egy 10 éves kisfiú akkori végelgyengülésben halt meg. Peter McGallan születési anyakönyvi kivonata szerint csak 10 éves volt, de egy egészen különleges, a progéria nevezetű betegség áldozata lett, mely betegség következtében 90 éves aggastyánná vált. Mikor Peter meghalt, aggastyán volt. Sok évtizedes biológiai változás zajlott le benne 10 év alatt. A progéria ritka betegség. Orvosi tankönyvekben az alábbiakat olvashatjuk róla. Progéria, progéria infantilis. A gyerekkori testi és pszichikai fejlődés súlyos zavara, korai előregedés jeleivel. Oka és keletkezési mechanizmusa ismeretlen. Egyetlen esetleírását találtam. Ezért elhatároztam, hogy elutazom Kanadába, és megvizsgálom Peter McAllen betegségének körülményeit, kortörténetét, kikérdezem szüleit, rokonait, ismerőseit, összegyűjtöm a felelhető adatokat, bizonyítékokat. Peter McAllen szülőházát a főtérről nyíló egyik kis utca végében találtam meg. Bekopogtattam. 35 év körüli széles arcú, sovány asszony nyitott ajtót. Kit keres? Kérdezte kimérten. Bocsásson meg, asszonyom, ön Mrs. McAllen? Igen, én vagyok, mit óhajt, uram? Tessék, fáradjon be. Bementünk a házba, ízléssel berendezett szobába vezetett, leültünk egymással szemben. Az asszony megismételte a kérdést. Mit óhajt, uram? Nem is tudom, hogyan kezdjem el. Mit a fiamról akar kérdezni? Igen. Nem vagyok hajlandó beszélni róla. Azóta nem hagynak békében. Megértem önt, asszonyom. Orvosok is jártak itt? Orvosok is. Miért nem küldte el őket? Erőszakosak voltak, nem mentek el. Én nem akarok erőszakos lenni. Tud mindent. Csak amit a Life-ban írtak róla. Hogyan jött? Nem értem. Hajón jött? Nem, repülőgépen. Van felesége? Van. Szeretője? Akad. Milyen? Miért kíváncsi rá? Az, hogy milyen a szeretője, nem lehet olyan érdekes, mint a fiam betegsége? Mikor megy el? Rögtön indulok. Igyom meg előtte egy kávét. Köszönöm. A kávét öblös, sötét csészékbe öntötte. Kesernyés gőz kávépára áradt. Elég erős? Igen, köszönöm. Asszonyom, mindig ilyen sötétbarna csészékből issza a kávét? Igen, ez van nekem. Nem gondolja, hogy kellemesebb volna átlátszó, csillogó üveg csészéből? Ön úgy találja? Határozottan. Mindig abból issza? Egy ideje. Sajnálom, nekem nincs csillogó üvegcsészém. És edzett üveglapból készítettem asztalt. Lábai csillogó fémcsövek, kristályhamutartót használok, sötét bútoraimat kicseréltem világosra, súlyosnak, nyomasztónak érzem őket. Érdekes, amit mond. Kipróbálhatja, asszonyom. Maga nem erőszakos. Engem nem azért érdekel a fia betegsége, mert szenzációt akarok. Akkor miért érdekli? Egyszerűen kíváncsi vagyok. Magam is találkoztam egy ilyen esettel. Nem olvastam. A világ végén, ahol a fiú élt, a fene se törődött vele. Rokonom volt. Remélem, hogy ön épp észnél van. Akárcsak ön, asszonyom. És nem mondja el senkinek? Mit? Ha elmondanám magának, ha nehezére esik, ne mondja.
Amikor Pita megszületett, megnéztem a tenyerét. Az életvonala csak 10 évet mutatott. Meghosszabbítottam neki késsel, hogy 90 évig élhessen. Nem hiszi?
Ha ön hiszi.
Valakinek el kell mondanom. Egyedül élek ebben a házban. A férje? Elment. Csak Pita volt? Mármint gyerek csak Pita volt? Sírni kezdett. Nem tudom megvigasztalni? Mikor megy el?
Rögtön indulok, de szeretném megnézni a családi fényképalbumát.
Miért érdekli?
Még az első világháború előtt néhány rokonom Amerikába vándorolt.
Felállt. Hirtelen mozdulattal kék táblájú vastag könyvet emelt le a szekrény tetejéről, kinyitotta, és elém tette az asztalra. Belelapoztam.
Akárcsak az asszony magyarázata, fényképalbuma sem mondott számomra semmit. Senki nem hasonlított a bátyámra, anyámra, nagyszüleimre.
A láj se tud sokat, ezért hát Istenről beszél. Isten ül előtted a földön, a szabadság elnyűhetetlen ólomkatonáival játszik, és mindig vereséget szenved. Fehér kötött kabátján áttetsző gombok az évek, alig van már belőlük. Összefogja a kabátot, mosolyogva alszik. Álmában kérdezget tőled, és te a földre mutatsz. Ott ül előttetek, a szabadság elnyűhetetlen ólomkatonáival játszik, és mindig vereséget szenved.